Köszöntöm a hallgatókat, ez a Brüsszeli Hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora. A mikrofonnál a szerkesztő Németh Zoltán. 2022-es első adásunkban visszatekintünk az elmúlt esztendőre, merre ment az Európai Unió 2021-ben, az egyes intézmények mennyire szerették volna kiterjeszteni hatásköreiket. Válaszok és részletek hamarosan. De előtte a jövőről, ugyanis nyár közepéig Franciaország látja el az Európai Unió tanácsának soros elnöki tisztségét. A budapesti Corvinus Egyetem docense szerint Emmanuel Macron francia elnök egy új európai modellt szeretne kialakítani, és ennek megfelelően egy sor elemből álló, ambíciózus programot alkotott meg. Gálik Zoltánnal beszélgettem.
Különös pikantériát ad ennek a következő fél évnek, hogy tavasszal elnökválasztás is lesz Franciaországban. Mennyire lesz átpolitizálva ez az elnökség?
Hát tudnunk kell ugye arról, hogy az Európai Uniónak ez az elnöki pozíciója, ez nem mindenható. Ugye az Európai Uniónak egy önálló intézményrendszere van, az elnök az egy koordinációs szerepet végez legfőképpen, de azért ne felejtsük el, hogy politikailag nagyon is nagy szerepe van az elnökségnek, és a francia elnök mindig is nagyon nagy szerepet szánt Európának a saját külpolitikájában, a saját Európa politikájában. Ezt mindig nyilvánosságra hozta, és így is értelmezte. És hát most ez az elnök választás is össze fog kapcsolódni a francia elnökséggel, és egy nagyon ambiciózus programot tett le az asztalra.
Mi lesz ez egészen pontosan? Körvonalazódhat-e, hogy Emmanuel Macron, illetve Franciaországnak mi az európai jövőképe?
Mindenképpen, hiszen ahogy mondtam, történelmileg is Franciaországnak ugye óriási szerepe van az Európai Uniónak az építésében, és ez most sincs így, ez az ambiciózus program nagyon sok elemből áll. Az európai tagállamokon fog múlni persze, hogy mi az, amit majd végig tudnak hajtani ebből a programból, de egy sokkal erősebb, és ahogy ő fogalmazott, a szuverenitását megtartó, sőt egy új európai modellben gondolkodó Európa képet hangsúlyozott a francia elnök, aminek rengeteg eleme van, kezdve attól, hogy hogyan tudja az Európai Unió az úgynevezett stratégiai autonómiáját további építeni. Ezen a területen például a schengeni területnek a megerősítése, a migrációval kapcsolatos kérdéseknek a továbbtárgyalása, és nem utolsó sorban a klímavédelem, a digitális piaccal kapcsolatos különböző intézkedéseknek a továbbvitele, külkapcsolati rendszernek a megerősítése, és hát ha még itt a legfontosabbak ki kellene emelni, akkor az a híres Maastrichti kritériumoknak a lazítása is a napirenden tartható. Emellett ugye mindig Franciaország számára fontos volt az európai biztonságnak a tovább erősítése, és ezen a területen például az európai védelem, az európai védelmi alapnak a kiteljesítése és ennek a programnak a folytatása is elsődleges prioritás lesz.
Ugye 20 éve vezették be az eurót, mint közös fizetőeszközt. Lehet-e ezt folytatni már, mint az integrációt esetleg mélyíteni, mert ugye Párizsnak gyakran ilyen elképzelései vannak?
Rendkívül sok mindent csinált az Európai Unió az elmúlt 10 évben, egy európai gazdasági kormányzási rendszernek az alapjait tette le, és ugye nagyon sokat beszéltünk itt a múltban a bankuniónak a kialakításáról, a különböző stabilitási alapoknak a működtetéséről, a lehetséges Európai Uniós együttműködésnek a további fokozásáról ezeken a területeken. Amiről most szó van, ez egyértelműen annak a nagyon szigorú, ugye Maastrichti kritériumoknak, illetve aki már bent van az Európai Unió Stabilitási és Növekedési Paktumnak a szabályrendszerének a lazításáról lenne szó, amit egyébként Franciaország körülbelül 20 éve hangsúlyoz. Ugye ezen a területen költségvetési deficitnek van egy nagyon határozott képe, ami 3%-on van, illetve még az úgynevezett fiskális paktummal 2011-12 óta ezt tovább is szigorították az államok, és hát itt Oroszországgal együtt Franciaország most arra törekszik, hogy évvégéig lezárjanak le a tárgyalások, és Mario Draghiban itt egy nagyon jó partner talált abban, hogy a növekedés, és ami egyébként szintén a francia elnökségnek a programja, a növekedés, a minimum béreknek a bevezetése, a nők és a férfiak közötti fizetési egyenlőségnek a hangsúlyozása, ez együttesen egy új európai gazdasági programot is jelenthessen.
Lesznek-e például Magyarországgal közös pontok? Ugye minapi hír, hogy engedélyezte az Európai Unió az egyes földgáz és atomenergia projektek fenntartható befektetések közé sorolását, és ugye Magyarország és Budapest is azon az állásponton van, hogy zöld energiának nyilvánítsák a nukleáris energiát, és Párizzsal ezzel egyetértenek.
Igen, ez is még tárgyalás alatt van, tehát még nincs lezárva, a bizottság valóban ezt javasolja. Ugye ez a németektől rögtön hatalmas nagy felháborodást váltott ki. Itt ugye a háttérben azt kell tudni, hogy Franciaország atomenergia ellátása az, az ország energiabiztonságának a 70%-át jelenti, az elektromos energia ellátását, és bár ugyan megígérték, hogy 15 év alatt 50%-kal ezt csökkenteni fogják, és le fognak állítani 12 nagy atomerőművet, ugye Franciaországban van 44 is több atomerőmű van, 2035-ig leállítják ennek körülbelül a felét, de Németország ugye ezt már sokkal hamarabb megteszi, hiszen ő már ezt a programot lassan egy évtizede elkezdte. És hát itt óriási nagy a vita arról, hogy, és az ottani zöldek mondják azt, hogy nem lehet a tiszta energia közé sorolni. Azt azért meg kell jegyeznünk, hogy nem minden atomerőművet sorolna ide a bizottság, hanem csak a legmagasabb biztonsági követelményeknek megfelelőt. Igaz, hogy nem csak atomerőmű, hanem gáz üzemű erőműveket is, de itt még nagyon nagy viták várhatók. Itt ugye Franciaország és Magyarországnak az álláspontja hasonló.
Fenntartható egyébként a már megszokott, az elmúlt évtizedekben megszokott német-francia tengely, amit az Európai Unió pilléreinek szoktak nevezni, lástva azt, hogy ugye tavaly év végén alakult meg az új német kabinet.
Mindenképpen, ugye Franciaország és Németország között egy nagyon szoros együttműködés van a 60-as éveknek az elejétől, az úgynevezett Élizé szerződéstől kezdve minden egyes Európai Uniós döntéshozatal előtt egyeztetnek franciák és a németek. Ezt megerősítették most az elmúlt évtized végén Aachenbe. Sőt, az olaszok szeretnék, hogyha ez egy még erősebb háromoldalú együttműködéssé alakulna át a jövőben, és most stratégiai együttműködést kötött Franciaország, Olaszországgal és Németországgal, illetve Franciaország, Németország mellett Olaszország, Németországgal is, de mindenképpen ugye ez a program, ez az új kancellártól egy nagyon nagy támogatást kapott, és néz ki, hogy nagyon gyümölcsöző lesz az együttműködés. Persze hát francia elnök választások vannak, úgyhogy biztos, hogy át lesz politizálva a kérdés.
Gálik Zoltánt, a Budapesti Corvinus Egyetem docensét hallották.
Brüsszeli hét.
Az Európai Unió működésképtelenné válik, ha a közösség beszünteti a földgáz és atomerőművi projektek finanszírozását, mondja a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technikai Intézetének tanára. Az Európai Bizottság ez év elején kezdte meg a konzultációt a tagállamokkal ezen projektek fenntartható befektetések közé sorolásáról. A német alkancellár szinte azonnal kritizálta a nukleáris energia esetleges zöld besorolását, miközben a földgázét üdvözölte. Király István Dániel kérdezte a Szódi Attilát.
Ez egy nagyon rossz ízű energiapolitikai vita szerintem, ami egy gazdasági köntösbe van csomagolva, és egyébként szerintem sérti önmagában az Európai Unió működéséről szóló szerződést. Ugyanis az Európai Unió működéséről szóló szerződésben az áll, hogy az egyes tagállamok saját maguk határozhatják meg az energiapolitikájukat és ebben az energiamixet. Most ezt fejelték meg azzal, hogy egy ilyen zöld befektetési köntösbe próbálják ezeket az energiapolitikai vitákat burkolni, és csak ahhoz akarnának finanszírozást biztosítani, amire azt mondják, hogy zöld.
Mely országok lobbiznak az egyik, és mely országok a másik mellett?
A jelen helyzetben Európa működésképtelenné válik, hogyha a földgáz és az atomerőmű projektek finanszírozását ezen a szabályozáson keresztül ellehetetlenítik. Tehát azt tudom mondani, hogy az összes Európai Uniós tagországnak érdeke, hogy ezek az erőművek finanszírozhatóak maradjanak, mert hogyha ebben a nagy összekapcsolt villamosenergia rendszerben valamelyik ország villamosenergia rendszere működésképtelenné válik, az az egész európai villamosenergia rendszert nehéz helyzetbe hozza. De ezen túl nyilvánvalóan vannak olyan országok, amelyek nagyobb mértékben teszik ki magukat egy-egy energiahordozónak. A németek nagyon erősen kell, hogy lobbizzanak a földgáz mellett, mert a német villamosenergia rendszer teljesen beleáll a földbe, hogyha nem tudnak földgázt a továbbiakban használni. De tulajdonképpen az összes európai országot lehet említeni, mert ahol szenet vezetnek ki, és ide tartozik például Magyarország is, ott mindenhol nagyobb szerepet szán a döntéshozó a földgáznak. És hát az atomerőművek finanszírozása az pedig nagyon sok országnak szintén alapvető érdeke, de Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Magyarország, Románia, Szlovénia, Franciaország, Hollandia, Finnország, Svédország, ezek az országok mind hosszú távon, Spanyolország számolnak az atomenergiával. Alapvető érdek az, hogy az atomerőmű programok azok finanszírozhatóak legyenek, nem csak az új beruházások, hanem a meglévő létesítmények a működtetése is.
Aszódi Attilát, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technikai Intézetének tanárát hallották. Tekintsünk tehát vissza most az elmúlt esztendőre, ugyanis ebből akár következtetéseket is lehet levonni a jövőre vonatkozóan. Merre ment az Európai Unió 2021-ben? Erre keresem a választ Gyévai Zoltánnal, az EU Monitor főszerkesztőjével.
Ez egy jó kérdés, ugye, hogy helyben járt, hátrafelé mozdultunk, vagy előre mozdultunk. Én úgy gondolom, hogy az Európai Unió 2021 elején reményekkel nézett a 2021-es év elébe, ennek több oka is volt. Ugye emlékezzünk csak vissza, nagy nehezen 2020 végén, még a német elnökség ide alatt tető alá hozták ezt a költségvetési megállapodást, és nem csak a költségvetési megállapodást, ugye a keretköltségvetésről, a 7 évesről, hanem ugye sikerült megállapodni erről a példátlan 750 milliárd vagy 800 milliárd, most már attól függ, hogy milyen árakon számoljuk, helyreállítási tervről, helyreállítási programról, tehát azt lehetett látni, hogy tulajdonképpen papíron az Európai Unió úszott a pénzben. Ez az első megjegyzésem, ami azt is jelentette igazából, hogy megvoltak azok az eszközök, amik az Európai Uniónak a gazdaságát visszapattinthatták arról a nagy mély, ugye a mély gödörből, amiben süllyedt az előző 2020-as évben. Ez volt az első. A második a Covid-nál is, hogy ott is egy kicsit felragyogott a reménysugár. Miért?
2020 utolsó napjaiban kezdték szétszórni kontinensszerte a vakcinákat.
Így van. Tehát úgy indultunk neki az évnek, jobb nem is lehetett volna, hogy jönnek a vakcinák, ugyan, és az első negyed év erről szólt, hogy igen, volt vakcina, de nem volt elég vakcina. És akkor jött az a következő probléma, tehát hogy addig nem volt annyira probléma, hogy nem volt vakcina, de amikor megjelentek a vakcinák, akkor az volt a probléma, hogy nincs elég, és nem elég gyors a beoltás. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy azok a pillanatnyi reménysugárok, amik az év elején még jellemezték, azok szép lassan azért elég gyorsan elillantak, hiszen átvették a helyüket gyakorlatilag, egyrészt a realitások, és átvették a helyüket azok a szorongások, amelyek azzal függtek össze igazából, hogy nem fogjuk tudni kellő mértékben és a kellő gyorsasággal beoltani a lakosságot, és ennek mindenféle hatása lesz. Na most azért azt láttuk, hogy a 2021-es év nehezen indult el, ennek ellenére elég látványos eredményeket hozott, hiszen azért valamikor nyárra már az Európai Unióban legalábbis sikerült elegendő vakcinát leszállítani a tagállamoknak ahhoz, hogy a lakosságoknak egy jelentős részét, és ugye elérkeztünk valamikor nyár végére oda, szeptember környékére oda, hogy a felnőtt lakosságnak a 70%-át beoltsák. Amivel ezt nem számoltak. Ugye, hogy jött egy olyan variáns, felbukkant egy olyan variáns, ez a delta variáns, ami ha nem is nullázta le az addigi erőfeszítéseket, de azokat egy picikét idézőjelbe tette, olyan értelemben, hogy nagyon hamar kiderült, hogy még ez a 70%-os, 80%-os beoltottság sem elegendő. Most éppen Flandria példáját hoznám fel Belgiumban, ahol nagyon gyorsan 90%-ra fölment a lakosság beoltottsága, majd ott terjedt a leggyorsabban egyébként a delta variáns. Ami azt is jelentette, hogy valószínűleg az, hogy azok a vakcinák, amikkel beoltották a lakosság nagy részét, idő után a szavatosságok lejár, nem nyújtanak védelmet egy újabb variánssal szemben, és ugye megkezdődött megint tulajdonképpen már a felkészülés a harmadik, ugye emlékeztető oltásra, tehát magyarán nem tudtunk kiszállni abból a mókuskerékből, amit a Covid erőltetett ránk, továbbra is itt van velünk, igaz, azért nagyon sokat tanultunk, nagyon sok mindent megismertünk a működéséből, ezért relatíve ezeket a lakosság is most már könnyebben viselte, ráadásul úgy, hogy megtanultunk együtt élni abban az értelemben a Covid-dal, hogy nem kellett feltétlenül extrém intézkedéseket hozni annak érdekében, a gazdaságot teljesen nullára kapcsolni, leállítani annak érdekében, hogy működjön a mindennapi életünk.
Hogyan működtek, bocsáss meg, a különböző intézmények, az Európai Uniós intézmények, és a hatáskör megosztás az miként tudott megvalósulni? Ugye beszélünk itt az Európai Tanácsról, ami ugye az állam és kormányfőknek a testülete, beszélünk az Európai Bizottságról, illetve beszélünk az Európai Parlamentről. Ről. Az Európai Parlament már az elmúlt években is egyre nagyobb szeletet próbál kihasítani ebből. Beszéljünk sorrendben ezekről az intézményekről. Hogyan működik szerinted, hogyan működött 2021-ben az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottság?
Hát a von der Leyen Bizottságnak tulajdonképpen, amit a hivatalba lépett, két dolgot kellett tudni összeegyeztetni. A hosszú távú, az Európai Unió hosszú távú kihívásait, ide tartozik egyébként az egész klíma probléma is, ami egyre inkább rövid távúvá is kezd válni, ugye az látjuk azért az rengeteg aszály, tűzeset és a többi viharok kapcsán, de a rövid távú kihívásokat, tehát az a kettőt, és a kettő nem mindig fedi le egymást. Meghirdették ugye a rögtön a hivatal idejük elején ezt az európai zöld megállapodást, amelynek a kimunkálása most is zajlik. Még most decemberben is jöttek ki olyan javaslatok, amelyek ezt az európai zöld megállapodást próbálják apró pénzre váltani. De ugye is itt van az, hogy jöttek ezek a rövid távú kihívások is, amelyek a hosszú távú kihívásokkal is ütköznek sok esetben. Ide tartozik például, ugye, hogy az energiaárak, a gázárak például, a gázárak, de nem csak az elektromos villamos energiaára elképesztő mértékben emelkedett, aminek ugye több hatása is van. Ugye majdnem minden országban ez egy azonnali problémát jelentett, vagy áttételesen problémát jelentett. A háztartásoknak, az ipari szereplőknek, gyakorlatilag a gazdasági szereplőknek a villanyszámlája nagyon megugrott, és ennek a kezelésére tulajdonképpen például, ez csak azért mondom, mutatja ezt, hogy a von der Leyen bizottságnak mennyire két dimenzióban kell működnie, gyorsan össze kellett dobni egyfajta egy válságkezelési tervet, ugye, amit az Európai Bizottság októberben egy ilyen eszközként helyezett le az asztalra. Covid az állandó munkát adott az Európai Bizottságnak, ott a fő szempont a bizottság számára az volt, nem feltétlenül a hatáskörök bővítése, bár erről is akár beszélhetünk, hanem az volt, hogy megpróbálja összetartani, egyben tartani az Európai Unió tagállamot, koordinálni. Ugyanis a Covid-ra adandó a különböző lengéshullámokkal érkező koronavírus járvány, hogy minden tagállamban az aktuális helyzettől függően, vagy tegyük hozzá sokszor egyébként a kormányok érdekeitől függően is, mindig más válaszokat szül. Az Európai Bizottságnak ebben a helyzetben a legfontosabb feladata az, hogy megpróbáljon egyfajta döntőbíróként egy minimális közös platformot létrehozni, annak érdekében, hogy az egyes tagállami, nemzetállami válaszok ne rombolják össze azokat a közös vívmányokat, mint például a belső piac, gondoljunk arra, hogy az áruk és a szolgáltatások, személyek szabad áramlása. Az Európai Unió Bizottság gyakorlatilag az év eleje óta ezzel is küzdik, tehát ezzel is küzd folyamatosan, több hullámban. Ennek lett egy eredménye, az egyébként nagyon sikeres, a több mint 800 valahány millió ember, tehát nem csak az Európai Unión belül használt Covid igazolvány. Tehát én azt mondom, összességében azt mondom, hogy az Európai Bizottság végzi a munkáját, természetesen rengeteg kihívással szembesül, és ez természetesen, ahogy lenni szokott általában, rengeteg kritikai részben egyébként teljesen jogosan az Európai Bizottságot, részben pedig szerintem nyilvánvalóan a pillanatnyi érdekek, politikai érdekek is mozgatják ezt a vonalat.
Te is megemlítetted a hatáskör bővítést. Miben különbözik a von der Leyen bizottság e tekintetben mondjuk a Juncker vezette testülettől? Tehát mennyire hatáskör bővítés irányába mozdul el, vagy mennyire, mint ahogy te is említetted, inkább egyensúlyozni próbál mondjuk a tanács, illetve a parlament között?
Az egyik az jogi kérdés, a másik az pedig ugye politikai kérdés, bár a kettő az össze is ér egymással gyakran. Ugye amikor a hatásköröknek a esetleges terjeszkedéséről vagy a kiszélesítéséről van szó, azért azt látni kell, ugye, hogy ennek a keretét az Európai Uniónak a szerződései adják meg. Ugye a legutolsó szerződés módosítás az 2009-re esik, azóta a lisszaboni szerződés. Tény is való, hogy amikor egy ilyen hosszú idő eltelik szerződés módosítás nélkül, a szerződéseket ugye nem árt hozzáigazítani néha a valósághoz. És ugye az történt az elmúlt 11 évben, senki nem vágta 11-12 évben bele a fejszét ebbe a kemény fába, amit a szerződés módosítás igényelne. Éppen azért, mert látjuk, hogy mi történt a 2000-es évek első évtizedében, 20. század első évtizedében, milyen problémákat idézett ez elő. Ez pedig azt is jelenti igazából, hogy a kihívások azok mindig új válaszokat generálnak, követelnek meg. A von der Leyen bizottság esetében az ilyenfajta korszakos kihívásnak nevezhetjük a klíma kihívást, de ilyen például ugye az egészségügyi kihívás is. És ennek hatására például indult egy olyan projekt építése, amit egészségügyi uniónak neveznek előteljes túlzással egyébként, de a lényeg az, hogy itt is beszéltünk arról, hogy ez egy vajon tényleg hatásköri kibővítés az Európai Bizottság részéről, túlterjeszkedik-e a szerződésben rögzítetteken, vagy pedig nem. Én úgy gondolom, hogy ez az a terület, ahol legkevésbé zavarja a tagállamokat, hogy a bizottság megpróbál. Sőt, ugye azt látjuk, hogy mindig próbálják a bizottságot ösztökélni olyan tagállamok is, amelyek egyébként a szuverenitást őrzik, hogy itt ezeken a területeken és az energiaárak kérdésében is lépjen oda, tegye oda magát, és hozzon esetleg a intézkedéseket. Tehát tudom, hogy Magyarországon ugye ez egy nagyon népszerű, meg Lengyelországban nyilván adott politikai küzdelem miatt, jogi küzdelem miatt, ami zajlik, de azért ez mindig is történt, csak azt hiszem, ami különbséget tesz, hogy akkor tűnik fel nyilvánvaló, amikor éles helyzeteket produkál. És ezt igazából a jogállami vitába, vagy jogállami válságba tudjuk belehelyezni. Más területeken egyébként az Európai Bizottság, és ebben tényleg van egy politikai tér is, erőtér, amit mondtam, és amit te is kérdeztél, igen, bekerülve gyakorlatilag az Európai Parlament és a Tanács satujába, az Európai Bizottság, amely ráadásul geopolitikai bizottságnak is magát nevezi magát, vagy ez a szándék, hogy az is legyen. Az Európai Bizottság ebben nyilvánvalóan tud ebben a folyamatban kicsit a politikai szándékok, politikai játékoknak a tárgyává is válni, miközben ő maga is tud generálni politikai folyamatokat. De úgy gondolom, ez egy olyan elemzést igényel, ami ezen túlmutat a mai beszélgetésünkön. Én nem látok azért olyan mértékű drámai elmozdulást a hatáskörökben, amit megállapítanék az, hogy a múltban is voltak, ezután is lesznek gyakorlatilag olyan hatásköri kihívások, amik abból fakadnak, hogy az Európai Uniót főleg kívülről, de belülről is olyan kihívások érik, amelyekre az adott hatásköri megosztás nem biztos, hogy megfelelő választ képes nyújtani. Ezért ezeket a hatásköri megosztásokat egy kicsit át kell súlyozni, vagy most folyik egy vita éppen az Európai Unió jövőjéről, ez egy lehetőség arra, hogy adott esetben ez egy szerződés módosítást indukáljon. Ugye lesz ebből valami, azt nem lehet ebben a pillanatban megmondani, mint hogy az sem, hogy ebből a demokratikus játékból, ami az Európai Unió jövőjéről szól, hogy ebből mi fog kisülni. Ebben a pillanatban nincs ember, aki ezt megmondaná.
Gyévai Zoltánt, az EU Monitor főszerkesztőjét hallották. Ezzel véget ért a brüsszeli hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora. Új adással jövő héten várom Önöket. Akkor is számítok majd a figyelmükre. Németh Zoltánt hallották. Viszont hallásra!